Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Gyákfalvi Béla, korábbi tenisz Davis Kupa kapitány, a magyar sport egyik meghatározó alakja, a nap vendég itt a Trendefemen, Mezei Dániel vagyok, jó napot kívánok. Folytatjuk a beszélgetést, amelyet ott hagytuk abba, hogy körbenézett, amikor kinevezték edzőnek, szövetségi edzőnek a 70-es években Gyákfalvi Béla, és azt tapasztalt, hogy edzés munka az nagyon gyenge lábakon áll, hogy mit változtatott, erről kérdeztem a folytatásban.
Hát úgy gondoltam, hogy ezt csak úgy lehet megfelelő módon, ha én minden edzésre fölkészülök, minden edzést megtervezek, és ezeket a bizonyos edzés gyakorlatokat, elképzeléseket a gyakorlatban is meg tudom valósítani. Hát úgy történt, hogy a tenisz szövetségben ugye úgy döntöttek, hogy ugye kineveznek szövetségi edzőnek, de nem kapitánynak. Az én szerződésemben soha egyetlen szóval nem szerepelt az, hogy kapitány. Na most hát azért ennek voltak bizonyos anyagi következménye is, mert életem során bármi történt, én soha egy fillér jutalmat nem kaptam, kivéve egyetlen egyszer, amikor a királykupát megnyertük. Akkor kaptam 20 000 forintot, se előtte, se utána, és akkor úgy kérdeztem, hát azért mégis, hát nyertünk, megvertük a világ egyik legjobb, hát nem elég neked, hogy megkapod a fizetésedet, ezt a, nem tudom, talán 2 000 forintot?
És mi lett annak a 20 000 forintnak a sorsa?
Hát millió helye volt, úgyhogy addigra már az én Volkswagen autóm is a végsőket lehelte, pedig, hát ugye, ha jól emlékszem, amikor megkaptam, akkor volt 8 éves, legalább 10 nem tudom hány évig használtam, úgyhogy éppen aktuális volt, hogy valamilyen módon hát kicseréljem. Hát ugye nem olyan könnyű, nem volt könnyű akkor autóhoz jutni, kiutalásra lehetett. Tehát az egy olyan nagyon-nagyon nehéz tortúra.
Visszatérve az edzésnaplóra és a munkára és a szakmaiságra, hogy gondolja, hogy látja, hogy az a munka, vagy az a szakmai tudás, amit ön képvisel, az a mai teniszben hol találná meg a helyét? Mennyire lehet még a régi tudást alkalmazni a mai játékban?
Drasztikusan akarok fogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy a teniszpálya mérete, a háló magassága az tulajdonképpen nem változott, de nagyon sok minden igen. És alapvetően az változott meg, hogy a salakpályás játékot fölváltotta a műanyagpályás játék, és ennek kapcsán a játék óriási mértékben fölgyorsult, és ehhez a fölgyorsult játékhoz kellett a játékosokat felkészíteni. Na most ennek számos, hát olyan lehetősége van ma már, amelyik hát ugye összefüggésben van a lábmunkával, karmunkával, adogatással, stb. Stb. Mert ha ugye ezeket nem vennénk figyelembe, akkor a mai teniszben nem lehetne jelentős szerepet játszani. Az akkori meg a mai élet és a mai tenisz, hát azért biztos, hogy nagyon sokat fejlődött, hiszen ma már minden mérkőzésen jelzik, hogy az adogatások hány kilométer sebességgel mennek, és hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az is jelentős szerepet játszik, hogy nagyon sokan elkezdtek teniszezni, és nagyon sokan a világban játszanak, és azok között számos tehetséges ember lehet, akiknek tulajdonképpen könnyebb ezeket az korszerű dolgokat megtanulni most.
Ugye itt lakik nem messze a új edzőközponttól, a Nemzeti Edzőközponttól, a tenisz szövetségi székkel. Néha fölmegy meccset nézni, vagy oda sétál?
A Gulyás Pistának a fia, aki a szövetségben betöltött különböző tisztségeket, ő hívott, hogy menjek föl. Egyszer-kétszer föl is mentem, megnéztem a magyar bajnokságot, ifi bajnokságot, de hát sajnálatos módon ugye az én feledékenységemmel tulajdonképpen kialakult, hogy a látott játékosoknak a nevét ma tudom, holnap tudom, de holnap után már nem tudom. Tehát így nagyon boldog vagyok, hogy a magyar női teniszben most egy ilyen új hullám van kialakulóban, akik hát szerencsére, és hát ha egyszer az fordul elő, hogy az ismeretlenségből egyszer egy magyar lány nyeri majd a nagy Grand Slam versenyt, hát előfordul.
Hogy látja, hogy mennyire fontos az edző szerepe? Tehát említette ön is, hogy most azért vannak eredmények, Fucsovics Marci is jól játszik, Piros Zsombor is, vannak jó idészek, hogy a lányoknál több meghatározó játékos van, Udvarditól kezdve lehetne sorolni, de az edzők munkája mennyire van ebben benne, és mennyire fontos az edző?
Nézzem, ugyan nem kérdezett rá, de azért ezt elmondom, mert úgy gondolom, hogy ez egy jelentős állomása volt a tenisznek Magyarországon. A Saab svéd autógyár kiírta a királykupát, amely királykupa pénzdíjas lett. Ami azt jelentette, hogy a győztesnek és a helyezetteknek bizonyos összeg járt. A győztes 30 ezer dollárt kapott, a második az 20 vagy 25 ezer dollárt, hát és így mentünk lefelé. Európában a 8 legjobb ország versenyzői vehettek részt ezen a bizonyos kupán. A versenynek a szervezése és lebonyolítása az egy teljesen új helyzetet teremtett, mégpedig azt, hogy minden héten csütörtökön, hogy az időpontot mondom, mert ez egy nagyon fontos része az egésznek, hogy januártól márciusig játszottuk ezeket a mérkőzéseket, tehát mondom, csütörtökön és vasárnap volt a mérkőzés. A 8 csapat oda-vissza alapon mérkőzött, tehát egy héten egy külföldi, egy hazai versenyen kellett játszanunk. A teniszszövetség vezetői talán szerencsére úgy döntöttek, hogy jó lenne, hogyha az egész országban játszódnának a mérkőzések, tehát Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, és így nem csak Budapesten, hanem a különböző vidéki városokban is játszottunk, de ennek ez egy alapvető feltétele volt, hogy a teniszszövetségnek meg kellett vennie egy hordozható műanyagpályát, amit úgy hívtak, hogy Boltex, és ezzel a pályafelülettel találkoztunk mindenhol, hiszen a műanyagpályákon folytak a mérkőzések. Hát egy edzőnek milyen szerepe volt? Hát olyan mindenes. Mindenes. Hát ugye gondoljuk csak végig, hogyha mondjuk egy csütörtöki napon mérkőzést akartunk játszani mondjuk éppen Stockholmba, akkor oda el kellett utazni. A helyiek határozták meg azt, hogy mikor kezdődik a mérkőzés. Tehát az azt jelentette, hogy lehet, hogy este 6-kor vagy 8-kor így az éjszakába nyúló mérkőzéseket játszottunk. Volt, amikor éppen éjjel 2-kor fejeztük be. De, és hát kérdezte, hogy milyen szerepe van egy edzőnek. És oda kellett ülni minden mérkőzésen, és ha tudtam, akkor segíteni, biztatni a játékosokat. Hát azért ezt elmondom, mert azt hiszem, hogy ebben is a világon, illetve Magyarországon azt hiszem egyedülálló közé tartozom én is. Davis kupában és a Király kupában összesen 429 mérkőzésen ültem a kispadon, és mondhatom, hogy ennek a nagy részét megnyertük. Tehát ez is azt hiszem, hogy más sportágokban nem tudom, hogy ez a jelentős, ez hogy van. Tehát ilyen szempontból minden, a felkészítés, a lebonyolítás, az utazás, a helyek kiválasztása, hát ezekben mindig, mindenben jelentős szerepel.
Tud mondani, ha kellene mondani, és ha kérdezem, tanítványokat, akik úgy gondolja, hogy az ön edző tanítványai, és tovább vitték azt a tudást a magyar teniszben, ami azért, mint kiderült, jelentős?
Nem szeretnék felsorolni senkit. Azért nem, mert egy játékosnak saját magának kell eldöntenie azt, hogy kinek mit köszönhet. Ugyan, mint látta, egy csomó edzést tartottam, de azért a klubban is voltak edzők, azok is vagy jól, vagy rosszul dolgoztak, és szerepet játszottak abban, hogy hát azt hiszem, hogy ilyen szempontból megsértenék bárkit. De miután elküldtek nyugdíjba, akkor el kellett döntenem azt, hogy mit csinálok. Elkezdek az ilyen veterán versenyeken, én is veterán bajnokságokra törekedni, nyerni, utazni, ide menni, oda menni, vagy pedig azt a metódust választja, hogy aki hozzáfordul, azoknak segít. Hát így azt hiszem, hogy nagyon sok játékosnak tudtam segíteni. Hát a neveket itt is nagyon nem szívesen mondok, de azért azt elmondom, hogy például Csapó Zsófi, ez a vízipólósnak a lánya, az szinte 5-6 éven keresztül szinte minden nap találkoztunk, és a semmiből úgy alakult, hogy magyar bajnokság döntőt játszott, és Amerikába is például az ösztöndíját, az egyetemi ösztöndíját is tenisz miatt kapta, tehát a tenisz az jelentős szerepet játszott. A Cink Melinda például az is eljött, és hát kérte, hogy segítsek. Én pedig, hát ahogy tudtam, próbáltam, segítettem, de hát a Markovics édesanyja is mondta, hogy segítsek a kisfiának, de hát így sorolhatnám, és én úgy gondolom, hogy az akkori korban alig volt olyan magyar játékos, akinek hát nem próbáltam megsegíteni.
Közben itt hallgatom, hogy azért, amikor ide költözött, akkor gondolom kisebb volt a forgalom, mint most, mert most aztán jönnek-mennek az autók, de régen itt alig volt autó.
Régen. El kellett döntenem azt, hogy hát egy olyan helyet választak, amelyik hát azért közel is van a városhoz, azért megfelelő a levegő is, és hát így ezt a kétszintes lakást választottuk a családommal, és az is azért jelentős szerepet játszott abban, hogy ők is közel laknak, ide 2-3 kilométerre, és ez azt jelenti, hogy nagy mértékben be tudok segíteni, vagy be tudtam segíteni, hát amíg szükség volt az unokáimnak a felnevelésében, és hát így nagyon sokszor hozták ide és a gyerekeket én hozzám, hát én foglalkoztam vele. Mikor a feleségem eltávozott, akkor el kellett döntenem, hogy hát megnősülök, vagy inkább megtanulok főzni. Én ezt az utóbbit választottam, megtanultam főzni, megtanultam befőzni, tehát így a családomnak nagyon nagy segítséget tudok nyújtani. Ha éppen szükség van rá, hogy vendégség van, vagy éppen a lekvárokat tesszük el, tehát úgyhogy nagy mértékben segítek a...
És a tenisz, a gyakorlati tenisz, a játék, mert azt, ha jól tudom, nagyon sokáig játszott, talán már nem.
A dolog úgy alakult, hogy 85 éves koromban nagyon fájt már a derekam. Elmentem a Bondár doktorhoz, és mondtam, hát fáj a derekam. Azt mondja, jó, hát most rendbe hozzuk. Mondom, jó, hát akkor mikor mehetek vissza játszani? Azt mondja, hát tudod mit, ha visszamész játszani, akkor egy hét múlva megint itt leszel, mert úgy fog fájni. És akkor tulajdonképpen rádöbbentem arra, hogyha egy irányú terhelést kap az embernek bizonyos testrésze, akkor hát az előbb-utóbb, hát az én koromban már különösen, hát elkezd fájni. Hát akkor aztán körülbelül 85-86 éves koromban hát befejeztem a játékot. Hát azóta a mozgást azt másképp oldom meg, megyek ide, megyek oda, sétálok, és akkor hát alapvetően ez a kötelező séta, a kötelező rejtvényfejtés, a különböző hát, házi tevékenységek kitöltik a napomat, és hát, mint említettem, a sajnálatos módon nagyon sokat ülök a tévé előtt, és nem kellene annyit, de hát...
Jó egészséget kívánok! Egy záró kérdés, melyik volt a jó, legjobb ütése? Miben volt erős? Fonák, tenyeres, szerva, hálónál?
Hát erről megint kell beszélnem azért egy kicsit, ha tetszik, vagy ha nem. Tulajdonképpen, hogy nem lettem jobb játékos, annak azért számos oka van. Gyerekkoromban ugyan Szombathelyen ifjúsági bajnokságokat nyertem, Nyugat-Magyarországon én voltam az egyik legjobb ifjúsági játékos, aztán utána a TF-en azt gondoltam, hogy csak az lesz a dolgom, hogy teniszezek, aztán kiderült, hogy nem. Aztán a TF ideje alatt versenyeken hát kellett volna jól szerepelni. Tehát ugye a dolog alapvetően úgy nézett ki, hogy jött a vizsgai időszak, amikor hát készültünk a vizsgákra. Nyáron elvittek bennünket egy hónapra katonának, minden évben el kellett menni. Amikor pedig középiskolai tanár lettem, akkor elválták tőlem azt, hogy hát a gyerekekkel foglalkozzam, és ne önmagammal, és ne az én játékomat csiszoljam, javítsam, és próbáljak jobb eredményt elérni. Ennek ellenére azért a forehandem volt a legjobb ütésem, és hát amit elértem eredményt, vagy eredményeket, hát például a Vaddezsővel a párosba mindig az elődöntőt játszottuk, legtöbbször a Gulyás Szikszaival, és hát ott nekünk mindig befejeződött a játék, de nagyon élveztük egymás társaságát, és nagyon élveztük egymás játékát, és rengeteget, nagyon sokat hát voltunk együtt, mint barátok is.
Na de fonák vagy tenyeres?
Tenyeres. Nekem.
Jó egészséget kívánok, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen, hát nem tudom, mi maradt ki az életünk, illetve a beszélgetésünkből. Hát
9 évtizedből azért óhatatlanul nagyon sok mindenki maradt.
Hát.
A nap vendége Jákfavi Béla, korábbi tenisz szövetség kapitány, Davis Kupa kapitány volt. Mezei Dániel vagyok, köszönöm, hogy hallgattak bennünket. További szép napot.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.